Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van a Lourdi szűzanya liturgikus emléknapja, amely egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mint fogalmaz, a betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki, a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. A betegek világnapján, azaz ma, 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri fájdalmas anya szervit a templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek atya lesz. A szentmisében azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással arra felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének fölvételére is. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti ma 17 órától. Nevelőszülői képzést indít Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat február 28-áig várja a jelentkezéseket. A képzésre kifejezetten a borsodi térségben élő, büntetlen előéletű, 24 évesnél idősebb embereket várnak, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a környezettanulmány és a pszichológiai vizsgálat után alkalmasnak talált jelentkezők képzését tavasszal kezdik meg. A karitatív hálózat a jogszabályban meghatározott tananyagot kiegészítve kis csoportos beszélgetésekkel a bizalmi kapcsolat kialakítására helyezi a legnagyobb hangsúlyt, írták. A bizalom a nevelt gyermek és a nevelőszülők, valamint a nevelőszülők és a hálózat munkatársai között hosszú távon segíti a gyerekek egészséges fejlődését, a felmerülő nehézségek megoldását, fogalmaztak. A tanfolyam alatt a leendő nevelőszülők kifogástalan életvitel vizsgálaton is átesnek, amelyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez, fűzték hozzá. A közlemény szerint a jelentkezés módjáról és feltételeiről a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat honlapján olvashatnak az érdeklődők. A közel-keleti béke szempontjából kulcskérdés Libanon stabilitása. A libanoni embereknek most komoly esélyük van arra, hogy hosszú távon visszakaphassák a nyugodt, békés élethez való jogukat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, ehhez a tűzszüneti megállapodás meghosszabbítása kell, amit Magyarország határozottan támogat, valamint az ENSZ béke fenntartóinak jelenléte kell, amiben Magyarország 16 katonával vesz részt, továbbá a libanoni hadsereg megerősítése is szükséges, amihez a magyar kormány az európai békekereten keresztüli pluszbefizetéssel járul hozzá. Hozzátette, ehhez a keresztény közösségek megerősítése is kell, aminek érdekében idén 7 fejlesztési programhoz ad a kormány támogatást a Hungary Helps programon keresztül. Közölte, kedden Beirutban a közel-keleti stabilitáshoz való magyar hozzájárulásról és a magyar-libanoni kapcsolatok fejlesztéséről egyeztetnek. Németország valaha nagyszerű ország volt, de a bevándorlás tönkretette. Terror, gyilkosságok, gázolások, késelések. közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás azt írta, néhány hete egy 2 éves kisfiú és az őt védelmező 41 éves férfi volt az áldozat Aschaffenburgban. Számomra, aki anyai ágon sváb, különösen rossz ezt látni. A németek több mint 2/3-ának, 69%-ának elege van a bevándorlásból. A bevándorláspárti politikusaik mégsem változtatnak, fogalmazott a politikus. Hangsúlyozta, a német bevándorláspárti politikusok többször is elárulták Németországot, a német embereket. Végül az időjárásról. Továbbra is általában derült, napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati-nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik. Csapadék nem várható, a délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet napközben 4 és 8 fok között alakul. Késő este -6 és +2 fok valószínű. Híreket hallottak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm Kelemen Tamás egri állatvédőt itt a Szent István Rádió mikrofonja előtt, a mikrofonnál Tikovics Ernő, vagy a mikrofon mögött. És a mai beszélgetésünk apropóját a minden évben, így idén is megrendezésre kerülő bagolylás adja, miskolci bagolylás. Miért kell, vagy miért fontos egy ilyen nap a baglyoknak?
Ugye a baglyok egy tipikusan olyan madárcsoport, amit, ahogy viccesen szokták mondani, akiről mindenki hallott, de még senki se látta, mint a Loch Nessi szörnyet. Baglyot ugye nagyon sokan szeretik, akár mint mesefigura, akár mint plüssállat formájában, vagy elmennek az állatkertbe, megnézik a hóbaglyot, rácsodálkoznak, elkiáltják magukat, hogy Hedwig, mert hát Harry Potter óta mindenki ismeri a hóbaglyot. Na de ezen kívül körülbelül ennyi kapcsolata van az embereknek a baglyokkal, és a hazai bagolyfajokat nem ismerik, pedig nagyon hasznos madarakról van szó. Gyakorlatilag, ha most így, bár nincs értelme ilyet válaszfalat állítani közéjük, de hogyha meg kellene határozni, hogy rágcsáló pusztítás szempontjából a nappali vagy az éjszakai ragadozó madarak, vagyis a baglyok-e a sikeresebbek, azt kellene talán mondanom, hogy a baglyok, mivel ők a rágcsálók fő aktivitási idejében éjszaka vadásznak, illetve a napnak a második felében, mert ugye vannak olyan bagolyfajok, amelyek már szürkületkor útnak indulnak, és a legtöbbjüknek a fő táplálékai pont azok a rágcsálók, amik a gabonatábláinkat károsítják, vagy épp a veteményünket, vagy szimplán a jelenlétükkel a házak között kellemetlenséget okoznak, mint főleg a házi egerek és a patkányok jelenléte. Viszont ezzel együtt ugye a baglyok húzódnak egyre közelebb az emberi településekhez, a legtöbbjük úgynevezett kultúra követő fajjá vált, tehát amerre az ember terjeszkedik, arra fognak ők is húzódni, mivel az ember értelemszerűen vonza magával a különböző rágcsálókat is. Ezért fontos, hogy megismerjük, hogy milyen baglyok élnek a közelünkben, mert ugye nálunk a hóbagoly nem sok pockot fog elpusztítani, viszont a macskabagoly, a gyöngybagoly, a kuvik, az erdei fülesbagoly, az uráli bagoly, de még akár az uhu is könnyen szemünk elé kerülhet, hogyha tudjuk, hogy melyik őjüket és hol kell keresni.
Hát hol kell keresni, vagy kell őket keresni? Azt mondtad, hogy követik az embert.
Hát én azt mondom, minden vadállatos dologra, hogyha csak egy dolgot tehetnék a vadállatokért csettintésre a világon, akkor az az lenne, hogy soha ne találkozzanak emberrel. Ezzel minden problémájuk varázsütésre meg is oldódna.
Éljenek egy embertelen világban?
Hát nagyjából egyébként igen. Ezzel együtt azt mondom, hogy semmilyen vadállatot, így a baglyot sem célszerű direkt keresni, de hogyha mondjuk túrázunk, kirándulunk, vagy csak a lakókörnyezetünkben nyitott szemmel járunk, óhatatlanul is belefuthatunk a saját maguk megzavarása nélkül baglyokba. Például leggyakrabban településen kuvikkal lehet találkozni, mivel ők szeretnek fényes nappal is, különböző kiülőpontokon, tetők sarkán, kéményeken, vagy akár villanyoszlopok tetején pihenni, és ezzel együtt ők már akár nappal, ha nem is a déli órákban, de a délután második felétől kezdve figyelik a különböző prédafajokat. Ezért az ő jelenlétük pláne hasznosnak mondható, de opportunista állatok lévén, amit tudnak, az hasznosítanak, mint zsákmány, és ezzel együtt gyakran is kerülnek, mint baglyok talán leggyakrabban szem elé.
Egy városban beszélgetünk, Eger nem csak a papok városa, úgymond, de ebből következően a templomoké is, és a templomoknak van tornya, és abban, ha minden jól megy, tehát még bagoly is lakik.
Igen, a templomokban lakhat bagoly egyébként, itt megint visszakanyarodunk egy kicsit a kuvikhoz. Az első legfontosabb úgymond templom vagy padlás foglaló fajunk a kuvik, ezért is lehet velük a településeken bagoly szinten gyakorlatilag, ha egész évet nézzük, leggyakrabban találkozni, mert ugyanúgy egy számára kellemes padlás teret, mint egy templom tornyot előszeretettel elfoglal, illetve a második úgymond gyakori templom foglaló a gyöngybagoly, aminek az angol neve nem más, mint barnaul, azaz pajta bagoly, ezzel is utalva arra, hogy szereti a különböző ember alkotta nagyobb méretű létesítményeket. Ugye elfoglalhat ő is egy padlás, de jobban szereti a nagyobb bejárattal rendelkező nagyobb belső terű dolgokat, mint egy pajta, egy istálló gerenda szerkezete, vagy éppen főleg egy templom torony, mivel a templom tornyokban nagy belső terek vannak, vannak mégis kis zugok, ahová el lehet húzódni, fészkelni, illetve az emberek ritkán járják, nem mászkálnak ott annyit, mint egy istállóban, vagy egy pajtában, vagy akár egy lakóház padlástere alatt is folyamatos a mozgás. A gyöngybagoly nyugalom szerető bagoly, tehát neki az első legfontosabb szempont, hogy legyen nappal is egy viszonylag állandóan sötét, homályos zug, ahová elhúzódhat. Ugye gyakran látható erdei füles bagoly, amint télen nagyobb tömegben ülnek pihenő fáikon, alszanak nagy csapatokban, akár települések nagyobb parkjaiban is, őket nem zavarja a nappali világos, ők békésen szunyókálnak, pihennek akár napsütésben is, csak próbálnak nyilván az éles napfény elől elhúzódni a faágak sűrűjébe, de ha rájuk süt a nap, az sem zavarja őket. A gyöngybagoly egészséges állapotában, hogyha nincs semmi baja, és meg tudja tenni, hogy elhúzódik, nincs eltörve se szárnya, se lába, ő nem fog nappal a tűző napon kint üldögélni, nem fog faágon pihenni, ő keres magának egy védett zugot, ez már pedig, ha körülnézünk ma Magyarországon, viszonylag kevés az olyan sziklafal, ahol a gyöngybagoly állomány találna magának megfelelő fészkelő helyet, ugyanígy a nagy méretű faoduk, ahol ő kényelmesen költeni tud, és olyan helyen is van, nem egy sűrű erdőben, hanem mondjuk egy magányos szolitárfajd legelő szélén, szintén nincs túl sok, így a gyöngybagoly állomány nagy része a Magyarországon mesterségesen kihelyezett ragadozó madár költőládákban, illetve padlástereken és templomtornyokban költ.
Említetted, hogyha nincs eltörve szárnyalába, akkor mi van vele? De mi van vele, hogyha el van törve a szárnyalába? Te madármentő vagy, és ezen belül nyilván baglyokat is gyógyítottál, mentettél, és eresztettél újra szabadon.
Igen, baglyok viszonylag nagy számban érkeznek be a mentőhelyünkre. Ezzel együtt mondhatom, hogy az ország legtöbb mentőhelyére is, mivel szerencsés esetben a baglyokra az a jellemző, hogy terjednek, legalábbis valamelyest, mint kultúra követő faj, úgymond jobban megfigyelhetőek, mint mondjuk a túzok, amiről ha terjedne is, csak akkor lenne tudomásunk, hogyha külön erre szakosodott természetvédelmi őrök vagy kutatók folyamatosan figyelnék a jóisten háta mögött az állományát, ahogy egyébként figyelik is. Na most, ha baglyot szeretnénk monitorozni, azaz megfigyelni, nem kell ennyire elszántnak lennünk, ugyanis már a szakemberek különböző hívóhangok segítségével vagy távcsöves megfigyelésekkel szürkületben éjjel is fel tudják mérni egy adott terület bagolyállományát, és ebből tudjuk, hogy a baglyok viszonylag, ha mondhatjuk így, nagy számban, legalábbis ahhoz képest, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt még mennyi volt, ahhoz képest viszonylag nagyobb számban élnek a közelünkben. Ez nem azt jelenti, hogy a többen lettek, hanem azt, hogy jobban húzódnak a mi közelünkben, mint erről már volt szó. Ezzel együtt viszont egyre többet éri őket különböző sérülés, ami sajnos elsősorban gázolás és áramütés. Az áramütött bagoly viszonylag ritka, mármint a mentőhelyen, mivel kisebb testük miatt, ha megüti őket az áram, az esetek döntő többségében vagy azonnal elpusztulnak, vagy olyan súlyos sérüléseket szenvednek, hogy nem lehet őket érdemben kezelni. Nekünk az elmúlt 10 évben egy áramütött baglyunk volt, aki évekig élt a mentőhelyen, amíg meg nem öregedett és természetes halállal el nem pusztult, viszont másik áramütésből életben maradt bagollyal ez alatt az idő alatt nem találkoztunk. Ő egyébként egy macska bagoly volt, aki a mondhatjuk így szerencsésebben megúszta ezt a találkozást. Viszont autós gázoltból annál több jut, ugyanis a baglyok szeretnek az autóutak fölött vadászni. Mi emberek is szeretünk járdán menni, úgy egyéb dűlőút helyett, úgy a rágcsálók és ezek az állatok is főleg éjjel szeretik a hűvös, akár még nyáron is hűvös éjszaka, nappal felmelegedett aszfalton kényelmesen sétálni, anélkül, hogy a fűben kellene bujkálniuk, tehát nyílt téren használják ezeket az utakat. És ilyenkor ugye nem csak például a jellemző nagy vadgázolások kerülnek előtérbe, hanem az itt vadászó baglyokat is elkaphatja. Sajnos egy ilyen baleset utolérheti, mivel ha ráugrik a prédára, felmarkolja, ha éppen akkor jön egy autó, a baglyot a nagy szeme miatt, ugye, ami jól összeszedi a fényt még éjszaka is, még a nappali állatoknál is jobban elvakítja az autóreflektor fénye, és így vagy ott marad megdermed, mert egyszerűen nem tud mit csinálni, leblokkol, vagy pedig későn ugrik fel, és mivel viszonylag a legtöbb bagoly viszonylag lassan emelkedik, van egy olyan ebből a szempontból hátrányos szokásuk, hogy viszonylag sokat, egy 5-6 métert, vagy akár 10-12 métert is egyenesen repülnek előre, mielőtt elkezdenének fölfelé repülni, ezért gyakran, még ha az autós nem is szeretné elütni, tehát kifejezetten lassít is, sajnos a baglyoknak ez az úgymond bénázása sokszor az életükbe kerül, vagy komoly sérülést szereznek. Ilyenkor jobb esetben vagy maga a gázoló, vagy egy későbbi megtaláló beszállítja őket egy madármentő helyre, madármentő állomásra, ahol megkapják a szükséges kezelést, ami lehet műtét, lehet rögzítőkötés, de szerencsére nagyon sokszor a baglyok a gázolást megúszszák agyrázkódással, ami annak köszönhető, hogyha most elemeire szednénk elméletben egy baglyot, azt vennénk észre, hogy arányaiban véve a legnagyobb testrésze a feje. Ez ugye azért van annak köszönhető, mert a hatalmas szemei, a különböző ingereket feldolgozó, nyilván az éjszakai látás miatt jó sok ingert feldolgozó agya, ennek jó nagy hely kell. Nyilván a szeme egyébként érdekességként megemlítem nagyobb, mint az agya. A legnagyobb szerve a bagolynak konkrétan a szeme, tehát neki egy nagy robosztus fejre van szüksége, illetve ezen kap helyet az arcfátyol, az a jellegzetes homorú vagy épp szívecske alakú képlet, amivel a bagoly a hangokat begyűjti, és ez az arcfátyol tollazat tereli a fülébe. Tehát a nagy feje miatt gyakran a feje kapja a legnagyobb ütést, ezért nem a szárnya, nem a lába törik, csak egyszerűen szédeleg, támolyog, úgy tűnik emberi szemmel nézve, mintha álmos lenne. Ilyenkor meg kell nézni, hogy van-e vér a torkában, vagy éppen szörcsöge, sajnos van-e esetleg véres orváladéka, ami arra utal, hogy légutak, tüdő, vagy éppen a gyomornyelőcső rész megsérülhetett. Ilyenkor ugye ettől függően kell ellátni, hogy van-e. Ha nincs, ami szerencsére egyébként meglepően gyakori, hogy nincsen, mert mivel a fejet éri az ütés, elég hamar úgymond elájul, és nem szerez még súlyosabb sérüléseket, nem fog vergődni. Ezért leggyakrabban az autós gázolt baglyot rögtön szűk, sötét helyre szoktuk tenni, tehát egy jó kapaszkodás biztosító papírtörlővel, vagy ha más nincs kéznél, száraz avarral, szénával, szalmával, vagy éppen újságpapírral kibélelt megfelelő méretű kartondobozba, ahol nem tud felborulni, nem tud, hogy divatos szóval éjek, brékelni, össze-vissza törni magát, hanem nyugodtan egyenes testtartásban tud állni, esetleg egy-két lépést tenni, és ezzel a dobozzal együtt, amit lecsukunk, nyugodt helyre, akár egy üres röpdébe, de ha lakásról beszélünk, fürdőszobába, WC-be, melléképületbe bezárjuk, ahol állandó a hőmérséklet, csönd van és nyugalom. Ilyenkor a bagoly rázkódott agya, hogy így mondjam, tud regenerálódni, maga a madár sem stresszel, és nagyon sokszor pár óra vagy pár nap pihenés után már újra szabadon is engedhető.
Mondtad, hogy nagy a feje, nagy az agya, és mégis, amikor tavaly beszélgettünk a bagolylesen, a miskolci bagolylesen, akkor azt mondtad, hogy a bagoly nem okos madár.
Na most a bagoly valóban nem okos, viszont a bagolyra ugyanazt szoktam mondani, mint a csirkére, hogy ha nem is okos a mi mércénkkel mérve, nem is buta, hanem egyszerű, mivel pont arra való az esze, a gondolkodásmódja, amire kell. Neki ugye hatalmas szemekre van szüksége, és az agyán belül nagy olyan területre, ami a látó idegekből érkező információkat feldolgozza, illetve ugyanígy a fülek felől, a halló idegek felől érkező információkat. Neki nincs szüksége logikai feladatok megoldására, mint egy varjúfélének vagy egy papagájnak. Ő nem fog botocska pálcika segítségével kukacokat kipiszkálni egy faüregéből. Ő egyszerűen a látott, hallott információk feldolgozása alapján alapján képes rágcsálókat elkapni, sokszor úgy, hogy az egész állatot nem is látja, vagy egyáltalán nem látja, csak hallja, vagy nem hallja, mert lelapul az egér, de mondjuk a már hang alapján becélzott egeret, ha meglapul a zavarban, észre kell vennie, majdhogy nem teljes sötétségben, a szürke egeret a barna avarban. Neki az ehhez szükséges érzékei kellenek, hogy páratlanok legyenek az állatvilágban, ezért most, ha a legtöbb állat úgymond állatkísérlet vagy állatos tanulmánynak a hibáját tudom felhozni, hogy az elefánt nem buta, hogyha nem tanul meg festeni, hiába adnak oda a kutatók egy elefántnak egy ecsetet és egy vásztat meg egy vödör festéket, van amelyik felfedezi, hogy ez mire jó és játszik vele, van amelyik meg nem. És akkor leírták a korabeli kutatók, hogy az elefánt buta, mert nem tudja, mire való az ecset. Holott nem buta az elefánt, mert neki a természetben nem kellene festeni, ezért értelemszerűen alapesetben nem is fog vele különösebben próbálkozni, csak ha nagyon kíváncsi vagy nagyon unatkozik. Tehát a legtöbb állatos kísérletet emberi mércéhez szabtuk, holott az állatoknak szerencsére, mindannyiunk az ő és a mi szerencséjükre is, nincs azokra a készségekre szükségük, amikre nekünk, ezért nem is fognak olyan dolgokat csinálni, legalábbis többségében, ami szerint mi mércénk szerint okosnak, vagy éppen butának nyilváníthatóak. Éppen ezért egyébként a baglyok nagyon szerencsés státuszban vannak, ugyanis nézzünk meg akár egy állatkerti nagymacskát például, vagy akár egy delfináriumi delfin, de ne menjünk ilyen messzebbre, nézzük meg Mici néni Jákó papagáját. Ha eltöltünk velük egy kis időt, akármilyen látványos a kifutó, nagy a medence, nagy a kalicka, sok a törődés, szép a röbde, vannak bizonyos mozgásformáik, fölalá sétálnak a kerítésnél, vagy azok a delfináriumi delfinek két mutatvány között olyan kataton módon lebegnek és sztereotíp mozgásformákat végeznek, az unatkozó nagypapagájok a tollaikat tépdesik, ezek a mozgásformák, ezek a nem kívánatos viselkedések abból erednek, hogy nekik az agyuk úgymond túlfejlett ahhoz, hogy ők egy akármilyen környezetben éljenek. Ők szeretnek kihívásokat állítani maguknak, ha nem is azért, mint mi, hogy na, akkor én most megmutatom, hogy legyűröm, de mondjuk a természetben egy nagy macska nem ér rá unatkozni, mert ha éppen jól lakott, akkor örül, hogy emészt, ha meg nincs jól lakva, akkor vadászik, mert ha nem talál prédát, ő is elpusztul, és a kölyke is. Ez neki egy inger. Lehet, hogy ő akkor nem úgy értékel, hogy hopp, én nem unatkozom, de kitölti az életét. A delfinek mérföldeket úsznak minden nap, ha nem úsznának, éhen pusztulnának, mert a halak is mérföldeket úsznak, amiket ők esznek. Gondolkodniuk kell, hogy merre forduljanak, mert a nyílt tengeren nincsen, arra van a haltábla. A papagájoknak terméseket kell feltörni, és az ő csőrük sem elég erős ahhoz, hogy mondjuk egy kókuszdiót szétroppantsanak, találni kell egy gyenge pontot rajta, gondolkodni kell, forgatni, próbálkozni, lefoglalni a csőrüket. Akármit is csinálunk fogságban, mindig lesz úgymond rés a pajzson, mindig lesz olyan rész, ami miatt ezek az állatok unatkozni fognak. Ezek az állattípusok azok, amikre én azt mondom, hogy az esetek döntő többségében ezek a fajok úgymond túl okosak ahhoz, hogy csak betegyük egy ketrecbe és gyönyörködjünk bennük. A baglyok, most a mentőhelyi baglyokról tudok beszélni, vagy akár azokról a baglyokról, amiket tenyésztenek házi kedvencnek trópusi fajokat, őnekik nincs ilyen problémájuk. Ők, ha jól vannak lakva, nem fáznak, nem szomjasak, tudnak fürdeni, van némi mozgásterük, nyilván az adott egyedre szabottan szükséges mozgásterük, akkor ők jól el vannak. Tehát a baglyok szerencsére ilyen szempontból is jó felépítésűek, mivel nyilván a hazai bagolyfajok mind védettek, illetve fokozottan védettek, tehát fogságban tartásuk engedély nélkül tilos és törvénybe ütköző, de ha például mentési céllal fogságban kell tartani egy baglyot, vagy tartósan sérült bagolyról beszélünk, aki már nem térhet vissza a természetbe, vagy mondjuk tenyésztett trópusi bagolyfajról, amelyet házi kedvencként tartanak az emberek, szerencsére őnekik nem kell olyan kihívás sorozatot eléjük állítani, mint mondjuk egy nagy papagájnak, ahol a gazdinak minden nap törnie kell a fejét, hogy a házi kedvencét mentálisan hogy foglalja le.
Köszönöm szépen a mai beszélgetést Kelemen Tamás egri állatvédőnek. Sok mindent megtudtunk a baglyokról, azt is, hogyha nem is bölcs, de azért a magához való esze megvan.
Visszahúz húzódott tenger, rágott vidék ezerszer, tanú hegyek sokasága, bazalt egykori láva, milliárd kagyló héja, puha testű hagyatéka, tufák, mészköves árkok, ez a te Magyarországod. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, kijáró szebb holnapok. Édes balatoni szél, hűvös mecsekité, leomló homlokzatok. Illata a szabadságnak, íze nincs ilyenje másnak. A világot akáró járod, ez a te Magyarország. Sok szarvas bikája, a hét törzsek konfoglalása, fényes karma turul madárnak, rozsdás lánca a betyárnak, a székelyek Csaba királya, a pásztorok kender pipája.
A következő percekben Tóth Levente olvas fel.
Bársony István, mennyit? A mezsgye mellett mozog valami a fakó tarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapú maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásod percekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik, csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrást szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mezsgyéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiókkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. s amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négylábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a menyétke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a menyét egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dőzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a mennyétnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mesgye sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. A sólyom elvonul, s a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. Megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő, a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
Elhangzott Bársony István mennyét című írása. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Az Erdőfohásza ezzel már a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, további jó rádiózást kívánok. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Szentek, szentéletű emberek.
A boldogságos Szűz Mária Lourdi megjelenése. 4 évvel a szeplőtelen fogantatás dogmájának kihirdetése után 1858-ban történt a következő esemény. Szubiru Bernadett, egy szegény lourdi molnármester 14 éves leánykája, egy verőfényes téli napon, február 11-én a városka közelében a Gáv folyó szigetére ment gajat szedni. Már indulóban volt hazafelé, mikor váratlanul erős szélzúgására emlékeztető zaj ütötte meg fülét. Mivel a folyót szegélyező nyárfák mozdulatlanul álltak, a leány csodálkozva tekintett a magasba, s ekkor nagy álmélkodására a szemben emelkedő meredek sziklafal barlangnyílásában egy gyönyörű női alakot vett észre. A nő hófehér ruhát viselt, derekát égszínkék öv szorított át, fejét pedig fehér fátyol borította. Imára kulcsolt kezében olvasót tartott, melynek fehér szemeit aranyzsinór fűzte egymáshoz. Bernadett először nagyon megijedt, de a jelenés olyan barátságos szeretettel nézett rája, hogy félelme lassanként felengedett. Ekkor a boldogságos szűz, mert ő volt a szép jelenés, megtanította őt a keresztvetés helyes módjára és az olvasó mondására buzdította. Bernadett bele is kezdett az olvasóba, de mire az utolsó dicsőséget is elimádkozta, a látomás eltűnt. A rákövetkező vasárnapon, 50. vasárnapon megismétlődött a jelenés. Bernadett, mivel attól félt, hogy a gonosz lélegén cselkedik vele, szentelt vízzel hintette meg a szentszüzet. A szentszűz azonban méltatlankodás helyett még kegyesebbnek mutatta magát. Bernadett most már nem tudta magában tartani a titkot. Odahaza elbeszélte látomásait, melyeknek így hamarosan híre futott a kicsinyvároskában. Így történt, hogy a legközelebbi alkalommal, február 19-én már más asszonyok is elkísérték őt a barlanghoz, és váltig biztatták, hogy tudakolja meg a jelenés nevét és megjelenésének okát. Bernadett kérésére és kérdésére, hogy szabad-e más embereknek is vele jönnie, ezt válaszolta a Szent Szűz: igen, azt akarom, hogy sok ember jöjjön ide. Erre a kijelentésre 100 és 1000 számra kezdtek özönleni az emberek a barlanghoz. Ájtatos hívők mellett nagy számmal jöttek a kíváncsiak is. Mindezek azonban a jelenésből semmit sem láttak, és csak Bernadett elragadtatásából vették észre a jelenés bekövetkezését. A Szent Szűz a további látomások során kijelentette Bernadettnek azt az akaratát, hogy a barlang fölé templom épüljön, majd lelkére kötötte, hogy imádkozzon a bűnösökért és tartson bűnbánatot. A február 25-i látomás alkalmával felszólította őt, hogy mosakodjék meg a forrásban, és igyék belőle. Bernadett, mivel a forrást sehol sem látott, felkelt és a Gáv folyó felé indult. A jelenés azonban visszaparancsolta, és a barlang földjére mutatva így szólt hozzá: nem azt mondtam, hogy a folyóból igyál, hanem hogy itt, ebből a forrásból meríts. A leány tehát oda ment a mutatott helyre, kaparni kezdett, és ima a földből egy vékonyka ér pattant ki, mely néhány nap alatt tekintélyes forrásá duzzadt. Ma nem kevesebb, mint 122 000 liter vizet ad naponta, s a betegek évenként átlag 80 000 fürdőt vesznek benne. Az új forrásban már néhány nap múlva csodálatos gyógyulások történtek, s a hívők odaözönlése még nagyobb méreteket öltött. Március 4-én legalább 20 000 ember fordult meg a barlang előtt, s a következő hetekben ez a szám még emelkedett. A március 25-i látomás alkalmával Bernadett a plébános megbízásából egyenesen nevét tudakolta a jelenésnek. A Szent Szűz egy ideig hallgatott, mikor azonban Bernadett nagy bensőséggel megismételte kérdését, a Szent Szűz szelíden rámosolygott, azután kezét az ég felé tárta, és átszellemült tekintettel így válaszolt: én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Utána még közel 3 hónapig folytatódtak a látomások. Az utolsó a 18. június 16-án történt. Ekkor a boldogságos Szűz talán még a szokottnál is kedvesebb mosollyal tekintett Bernadettre, s azután fejével örökre búcsút intett neki. A lurdi jelenés történetének ismertetését holnap folytatom. Most még megemlítem, hogy a Szent Atya a betegek világnapjává nyilvánította február 11-ét, a lurdi jelenések ünnepét.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 21. részét Der Gabriella színművésznő olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta.
Lawrence Freeman, Belső fény. A tiszta imádságként végzett meditáció. Tisztelet. A vallásos emberekben sokszor nagyobb az öntudat, mint másokban. És ha őszintén szembenézünk az öntudatosság jelenségével, el kell ismernünk, hogy kéz a kézben jár a vallásos életterén megnyilvánuló, legalábbis bizonyos mértékű tisztelethiánnyal. Biztosan meglepően hadd, de igaz, hogy vallásos életünk legszentebb pillanataiban szégyenletesen kevés bennünk a valódi tisztelet. Nem keresztények sokszor megjegyzik, hogy templomainkban gyakran állandó tevésvevéssel és hangoskodással kísért tiszteletlenség uralkodik. Megemlítik például, hogy milyen ritkán vagyunk csendben, és milyen ritkán nyugodt a testtartásunk. Azt is sokszor felemlegetik, milyen sok időt fordítunk annak sorjázására, hogy mi mindent kérünk Istentől. Szó sincs róla, hogy nem lenne szabad megmozdulnunk a padban, és az sem tagadható, hogy a szavak meggazdagítani tudják a liturgikus alkalmakat. De úgy vélem, hogy a meditáció hatására másként kezdünk viszonyulni a liturgiához, mert a meditáció jóvoltából saját tapasztalatainkból tanulhatjuk meg, hogy Isten, akit a liturgiában tisztelünk, valóban jelen van, és a liturgikus tisztelet a jelenlétére irányul. Meditáció hatására tiszteletteljesebb lesz vallásos életünk, mert megtanuljuk, mégpedig Isten belső jelenlétének megtapasztalása révén, hogy Isten bennünk létét Isten jelenlétében tiszteljük. Ugyanúgy Istenben vagyunk, ahogyan Isten mi bennünk. Tudata áthatja a mi tudatunkat, s ennek köszönhetően megismerjük, hiszen már ismer minket. Arra a tapasztalatra, hogy megismerünk valakit, aki ismer minket, a tisztelet teljes csend a legtermészetesebb reakciónk. A csend jóvoltából mélyebben megismerjük egymást. Ha annak fényében értjük meg a liturgiát, hogy Isten jelenlétében vagyunk, aki jelen van bennünk, akkor felismerjük, hogy a szavak, amelyeket kimondunk, nem Istennek adnak valamit, hanem nekünk tesznek jót, mert felkészítenek arra, hogy mélyebben és nagyobb tiszteletet tanúsítva lépjünk be Isten jelenlétének csendjébe. Már Szent Ágoston is beszélt arról, hogy a liturgián elhangzó szavaknak és könyörgéseknek valójában mi magunk vagyunk a címzettjei, nem pedig Istent kívánják tájékoztatni. A szavak akkor töltik be rendeltetésüket, ha olyan csendhez vezetnek, amely egyre inkább tudatosítja bennünk Isten jelenlétét. Akkor alakul ki bennünk az igazi tisztelet, ha kinyilvánul számunkra Isten jelenléte. Gyerekkorunkban sokszor úgy próbáltak tiszteletre nevelni minket, hogy félelmet keltettek bennünk. Kénytelenek voltunk rendesen viselni magunkat, és nem volt más választásunk, mint hogy alkalmazkodjunk az elvárásokhoz. Csak éppen a legfontosabb dolgot nem tanították meg nekünk. A tisztelet szelleme természettől fogva megvan bennünk. Szerves velejárója tudatunknak, és nélkülözhetetlen dimenziója a valódi emberségnek. Mert ha nincs meg bennünk, a felszínesség és a babonák szintjére süllyedünk. A valódi tiszteletet akkor sajátítjuk el, ha tudatára ébredünk egy olyan tudatnak, amely nagyobb, mint a miénk. Gondoljunk csak azokra a pillanatokra, amikor felfedeztük egy másik, nálunk magasabb rendű tudat jelenlétét, és nem nehéz elképzelnünk, hogy ez a felismerés nem tiszteletet, hanem félelmet vált ki belőlünk. Emberi létállapotunk velejárója, hogy tagadhatatlanul van bennünk ilyenkor némi félelem, mert tudjuk, hogy ami nagyobb nálunk, el is pusztíthat minket. A keresztény kinyilatkoztatás ismeretében azonban túllendülünk a megsemmisüléstől való félelmünkön, mert tudjuk, hogy ennek a magasabb rendű tudatnak megnyitva szívünket egyidejűleg azt is belátjuk, hogy a másik tudat ismer minket, mégpedig úgy ismer, hogy azzal egyszer s mind szeret is minket. Önismeretünk alázatra kényszerít minket, mivel Isten jelenléte rávilágít, hogy Isten mélyebben szeret és ismer minket, mint amennyire bármely emberi tudat szeretheti és ismerheti magát. Ha tudatunkat megnyitjuk Istenre, egyszerre ismerjük meg Istent és magunkat. Azért tudjuk megnyitni tudatunkat Istenre, mert Jézus tudata erőt adott nekünk ehhez. Jézus tudata oly visszafordíthatatlanul nyitott az atyára, hogy egy vele, s ha a csendben felismerjük, hogy emberi tudata bennünk lakozik, akkor szeretetének hatására felébredünk. Felébredésre serkent minket az, ahogyan ismeri az atyát, és ismer minket. Ezért a meditáció útján járva, sokkal mélyebben és tiszteletteljesebben megismerjük önmagunkat és egymást, mint bármilyen pszichológiai eljárás és önmegfigyelési módszer segítségével. A pszichológiai eljárások és önmegfigyelési módszerek útján nyert önismeret csupán az én ismeretét nyújtja. Én ismerem magamat, és nem több annál, mint amit a tükörben látható kép bocsát rendelkezésre. A meditációban életre kelő önismeret viszont azt nyújtja, ahogyan Isten ismer minket, s ezért egyúttal Isten ismeretét is közli velünk. Az önismeret Istenben kibontakozó dimenziója kapcsolatot is hoz magával, s ezért végtelen. Csodálkozással és alázattal eltelve megtapasztaljuk, hogy Isten misztériumában lakozó misztérium vagyunk, s Isten tudásával ismerünk meg mindent, amit feltár előttünk, úgy, hogy szeretettel itatja át tudatunkat. Így módon ajándék minden, amit igazán megtudunk magunkról. Az igazi önismeret nem más, mint az, ahogyan Isten ismer minket, s ezért soha nem lehet kíváncsi kutakodás eredménye. Soha nem lehet tárgyasított vagy részekre tagolható ismeret, s ezért az bizonyítja, hogy nem létezik magánbejáratú bölcsesség. Az Istenben élő tudás nem más, mint szeretet, amely egységet teremt, mert önmagát adja. Ezért önmagunkat megismerve egyúttal szeretjük és feláldozzuk magunkat, mivel Isten ránk vonatkozó ismerete azonos irántunk táplált önfeláldozó szeretetével. A tisztelet érzése a megdöbbent csodálkozásból fakad. Platón azt mondta, hogy a bölcsesség szeretete a csodálkozással kezdődik. A csodálkozás az imádsághoz is elengedhetetlen, hiszen az imádság olyan tudatállapot, amelynek révén valami önmagunknál nagyobbra nyílunk meg, nem félelemmel, hanem tisztelettel és szeretettel. A csodálkozás tehát feltétele az imádságnak, de nem azért, mert megbénítana minket, hogy nem értünk valamit. Az imádsághoz szükséges csodálkozás a biztos tudás és világos látás állapotával egyenértékű. Aki csodálkozik, biztos ismeretre tesz szert, mert átható és teljes látásmódja van, de azt is tudja, hogy az egész misztériumnak csak egy részét pillantja meg. Akiben megvan az imádsághoz szükséges csodálkozással járó alázat, tudja, hogy még tágabbra kell nyitnunk tudatunkat, és mindaddig nem lehet teljes a tudásunk, amíg túl nem léptünk tudatunk utolsó határán is, hogy egyek legyünk azzal a nagyobb tudattal, amely csak saját önismerete révén ismerhető meg. Bár tudjuk, hogy az egésznek csupán apró részét látjuk, örömmel tölt el, és felüdít minket, hogy láthatjuk. Kimondatlanul is tudjuk, hogy egyre tágabbá válunk, s egy nap majd meglátjuk az egészet. Pontosan úgy fogunk ismerni, ahogyan minket ismernek. Éppen ezért, bármi furcsán hangozzon is, abból tudjuk megmondani, hol lakozik a valódi tisztelet, hogy hol találkozunk az öröm lelkületével. Tiszteletünk és csodálkozásunk a meditáció nyugalmában és csendjében fejeződik ki, de ebből a nyugalomból és csendből a tiszta életérzése, Isten boldogsága és a spirituális megismerés öröme fakad. A lelki szabadságból és a mélyen meggyökerezett örömből épül fel a csodálkozás tapasztalata, s természetes reakciónk, a tisztelet, mélységes bizalommal tölt el minket. Ezzel a bizalommal hirdetjük az evangéliumot. És Szent Pál is arra intette első közösségeit, hogy ezért a bizalomért fáradozzanak, ebből táplálkozzanak, és ezért adjanak hálát. Nem pusztán emberi önbizalomról van szó, nem a megkötött biztosításaink miatt érzett elégedettségről, hanem arról a Krisztus központú bizalomról, amelynek forrása rajtunk kívül helyezkedik el. A bizalom, az öröm és a belső függetlenség szorosan összefonódik a spirituális megismerésben, s mindhárom a csodálkozás tapasztalatából ered. Olyan sok szót mondunk ki, nap mint nap annyiszor halljuk ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a gondolatokat, hogy már teljesen erejüket vesztik. De biztosan sokan emlékeznek még arra, hogy amikor John Main felolvasta Szent Pál szavait, úgy érezték, mintha életükben először hallanák őket. Vagyis csodálkozás vett erőt rajtuk. Csodálkozás nélkül elfelejtjük, hogy a valóság, amelyet állandóan emlegetünk és tisztelettel övezünk, valóban létezik, valóban jelen van. A tisztelet és a csodálkozás csak a valódi jelenléttel létesített közvetlen kapcsolatból fakadhat. Máskülönben megragadunk a közvetett kapcsolat rácsai között, csak beszélünk és gondolkodunk róla. Ekkor pedig óhatatlanul, öntudatosan figyelni kezdjük, hogyan beszélünk, hogy fejezzük ki magunkat, hogyan boldogulunk mondani valunk megfogalmazásával, ezért pedig vallási téren fontosnak kezdjük érezni magunkat. Ezután pedig nem kell sok hozzá, hogy vitatkozni kezdjünk és elítéljünk másokat. Ez a vallásos emberek nagy átka és alapvető hajlama. Annak következménye, hogy kivész belőlük a tisztelet. Csak hogy annyira könnyen el lehet jutni önmagunk fontosságának tudatától a tisztelethez. Nem kell fáradoznunk azon, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsünk Istennel, hiszen a kapcsolat már létrejött. Ez megtörtént a megtestesülésben akkor, amikor az ige testé lett. Nem kell azon fáradoznunk, hogy másokkal vitázva eljussunk a miénknél nagyobb tudathoz, mert már lakást vett bennünk, nem viták következtében, hanem szeretetből. Ha meditálunk, egyszerűen ennek vagyunk tudatában. Ebben a szellemben beszél Szent Pál a keresztény megismerésről és tudásról az első korintuszi levélben. Van tudásod? El fog enyészni. Mert töredékes a megismerésünk, és töredékes a prófétálásunk, amikor pedig eljön majd a tökéletes, a töredékes véget fog érni. Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy éreztem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, amikor pedig férfivá lettem, felhagytam azokkal a dolgokkal, amelyek a gyermekhez valók. Most ugyanis tükör által homályosan látunk. Akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem. Akkor majd teljes lesz olyan, mint amilyen Isten rám vonatkozó ismerete. Egy szóval három dolog van, ami örökre megmarad. A hit, a remény és a szeretet. De ezek közül legnagyobb a szeretet. Thank you.
Kedves hallgatóink, Lorenz Freeman, Belső fény, a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 21. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus